6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A 6000 milliárd forint Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt mondta, a kormány által elfogadott intézkedési terv több mint 60 tételben sorolja fel, mire fogják fordítani ezt az összeget. A lakhatásban történelmi változás jön, fogalmazott, majd rámutatott, amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program az országban, mely kifejezetten megfizethető lakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre több mint 230 milliárd forintot fordítanak, jegyezte meg. Most uniós forrásból számolnak el 54 milliárd forintnyi korábban magyar költségvetésből megvalósított iskolai beruházást, mondta Magyar Péter. Az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani, ebből 24 milliárd jut a házi orvosi ellátás fejlesztésére, további 6,5 milliárd helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére, valamint több mint 125 milliárd forintnyi korábban magyar költségvetésből megvalósított egészségügyi beruházást és digitalizációs fejlesztést most uniós forrásból fedeznek. A közlekedésben megújítják a vidéki Intercity járatokat is, tette hozzá. 35 új emeletes motorvonat érkezik, egyebek mellett a Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc felé közlekedő viszonylatokra, ismertette hozzátéve, hogy ez a két járműbeszerzési program mintegy 700 milliárd forintos fejlesztést jelent. A miniszterelnök közölte, teret nyitnak a szélenergiának, okosmérőket telepítenek, támogatják az energiahatékonyságot, és jut pénz lakossági energiahatékonysági beruházásokra, mondta Magyar Péter. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá válhatnak az extrém hidrológiai események, köztük a kisvizek, melyek következményeit a hazai folyók jelentős részén évtizedek óta tartó medermélyülés is súlyosbítja, derül ki a Magyar Tudományos Akadémia háttéranyagában. A kutatás szerint a mostani dunai kisvíz jól mutatja, hogy a vízhiány egyre nagyobb kihívást jelent a magyar vízgazdálkodás számára. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a Duna magyarországi szakaszán az elmúlt 6 évtizedben átlagosan csak nem 2 méterrel süllyedt a meder, míg a Tiszán és a Dráván az elmúlt évszázadban mintegy 1,5 méteres szintsüllyedés következett be. A Magyar Tudományos Akadémia szerint nincs minden helyzetre alkalmazható egységes megoldás. A kutatások alapján a folyók természetes működésének helyreállítása, a víz visszatartás növelése, a természet alapú beavatkozások, a hordalék gazdálkodás fejlesztése, valamint a meglévő és új vízügyi létesítmények összehangolt alkalmazása egyaránt hozzájárulhat a klímaváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodáshoz. Szeptembertől a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okiratmódosításokat. A honvédelmi miniszter a katonákhoz szólva úgy fogalmazott, legyetek büszkék ezekre a hadirendszámokra és laktanya alakulat nevekre, mondta a miniszter. Családi nap és intézményvezetői kinevezés volt a program a Szeretet Otthonban Sajósenyén. A Fészek Református Otthonban családi napot tartottak egybekötve vezetői beiktatással. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. A nap további része zenei és játékos programokkal telt, a közös beszélgetéseken túl, mondta Viktor Sámuel, az intézményvezetője.
Számomra elsősorban ez a családi napról szól, arról, hogy a közösségünk együtt legyen, nem csak olyan kis értelemben, mint a lakói és munkatársi közösségünk, hanem a lakóink hozzátartozói is a közösségünk részét képezik, és ők is együtt töltsék el ezt a napot közösen, akár kávézással, beszélgetéssel, egymással való beszélgetéssel, ugye nagyon fontos a sorstársi kapcsolat a fogyatékos világban, hogyha hozzátartozók ismerik egymást, és nem érzik magukat egyedül, ez erről is szól ez a nap. Az ünnepi műsornak egy része volt a családi napi versek is, akár anyák napi versek, akár testvért köszöntöttek, kinek, kikit milyen hozzátartozóval rendelkezik még, akit köszönhetett. Azután pedig ugye az együttlétet szolgálja az, hogy van lehetőség, lent a egyik ilyen filagória rész alatt kialakítottunk egy kávézót, le lehet ülni kávézni, lehet menni vattacukrozni, lehet menni népi játékokat játszani, le lehet ülni, rengeteg székünk van, le lehet ülni körbe beszélgetni, tehát hogy egy kicsit az emberek a maguk gazdája is legyenek a környezetben. Azt gondolom, hogy ez a legértékesebb, nem az a program, amit mi teremtünk meg nekik alternatívákat, hanem az a legértékesebb, amikor ők maguk megtalálják egymással a hangot, és akár bármilyen egyéb kezük alá adott dolog nélkül ők beszélgetnek egymással.
8 közép- és dél-kelet-európai alkotással várja a közönséget szeptemberben a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál új V4 Plus versenyszekciója, mely a korábbi East of Europe programot váltja fel, közölték a szervezők. Azt írták, az új elnevezés jobban tükrözi, hogy a szekcióban a visegrádi országokból, valamint a térség további államaiból érkező filmek kapnak helyet. A program célja pedig az, hogy olyan régiós alkotásokat mutasson be, melyek a magyarországi moziforgalmazásba többnyire nem jutnak el. A fesztivál nyitó filmje a horvát Igor Seregi Lagzi című vígjátéka lesz, mely minden idők legsikeresebb horvát mozifilmje. Magyar alkotásként Novák Erik 10 éjszakás kaland című új filmje szerepel a szekcióban. A nyitó film kivételével a V4 Plus versenyszekció vetítéseit a fesztivál új állandó helyszínén a legmodernebb technikával felszerelt Tudomány és Technika háza színpadán rendezik meg. Vasárnaptól ismét 900 magyar középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban Sátoraljaújhelyen, ahol párhuzamosan lengyel-magyar diák és média tábort is rendeznek, közölte a Rákóczi Szövetség. A résztvevők Magyarországról, a Felvidékről, Párciumból, Erdélyből és Csángóföldről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint a magyar diaszpóra közösségeiből, így az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Svédország, az Egyesült Királyságból, Ciprusról, de még Kolumbiából is érkeznek a Rákóczi táborba. A közlemény szerint az összmagyar középiskolás táborral egy időben rendezik meg a Felcsek Alapítvány és a Rákóczi Szövetség együttműködésében megvalósuló lengyel-magyar diáktábort, melyen 100 lengyel fiatal vesz részt. A szervezők kiemelték, hogy a tábor egy hétre a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar középiskolásainak találkozó helyévé válik. A program célja, hogy erősítse a nemzeti összetartozás élményét, valamint lehetőséget teremtsen új barátságok és hosszú távú kapcsolatok kialakítására. Érdekes nyári égi jelenségek színesítik az augusztusi égboltot. A hónap közepén érkezik a Perszeidák meteorraj, ami augusztus 12-én éjszaka írja el a maximumát. A legtöbb meteor aznap éjszaka és 13-án hajnalban várható. Ideális körülmények között óránként akár 90 meteor felvillanását is lehet majd látni. A Perszeidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, ugyanis a meteorok szabad szemmel láthatók a legjobban. Sziomasz Angelos, a Miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkör vezetője elmondta, érdemes olyan helyet választani, ahol az égbolt minél nagyobb része zavartalanul látszik, és lehetőleg távol esik a városok fényeitől.
Augusztusra tekintve elsősorban 12-e lesz a fődátum. Az évek alatt szokásossá vált ugye Perszeidák meteorraj, az, ami minden évben ugyanekkor, augusztus 12-én tartja a maximumát, ekkor majd éjszakánként egy-egy óra alatt mondjuk 100-120 meteort is hullócsillagot meg lehet majd figyelni. Igen, azt talán nagyon sokan tudják, hogy ilyenkor lehet hullócsillagokat menni megnézni augusztus közepén leginkább, viszont talán kevésbé tudják az embereknek a háttelét. Na most, amikor egy ilyen hulló csillagot látunk, még véletlenül sem egy csillag esik ránk, az kicsit jobban fájna. Ha egy ilyet észlelünk, akkor tulajdonképpen csak egy ilyen porszem, egy ilyen maximum kavics méretű dolog hullik bele a légkörbe, ami legtöbb esetben egy-egy üstökösről származik, és azért látunk ilyenkor többet, mert hogy egy üstökösnek a pályán, ahogy elszóródnak ezek a kis porszemcsék, kis kőzetszemcsék, úgy a föld pályáján, ahogy mindig ugyanakkor érünk oda, mondjuk ebben az esetben augusztus 12-én, ekkor keresztezzük ennek a porfelhőnek az útját, tehát ekkor látunk legtöbb ilyen hullócsillagot, ilyen meteort, és ezért hívjuk ezeket meteorzáporoknak. Lesz program Este majd a napfogyatkozás bemutatója után valamikor olyan 9-10 óra fele fognak a kollégák odaérni a barlangfürdőhöz, ahol egy másik ilyen kis szabad piknikes programmal egyesülve az égbolt aktuális égitestjét mutatjuk be, illetve ugyanekkor majd lehet hullócsillagokat is látni augusztus 12-én este.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet. Nem tudom, lesz-e még ki van olyan bátor, hogy megölel és hazavezet. Nem tudom, mi ez a hang, ami vádol. A múltam hova vezet. Nem tudom kimondani, vagyok-e bátor, a kézzel engedte a kezet. Vinnélek magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Akit várok, most éppen kire nevet. Nem tudom, lesz-e még ki ugyanígy táncol, és felmelegíti a szívet. Nem tudom, leszek-e boldog én bárhol, a jövőm hova vezet. Nem tudom, de azt érzem, nagyon hiányzol, belém égetted a nevet. Élek magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Szeretni így lehet. Köszönöm a szép emlékeket. Nem tudtam, hogy szeretni így lehet. Vigyen a szél, vigyen a bánat. Majd másban megtalállak. Az, ami volt, csak is szép emlék. Csak egy szép emlék, már nem hiszem a mesét.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. augusztus 9-e vasárnap van. Ma Emőt nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Most pedig nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően arról hallhatnak, hogy már több mint 23 ezer olyan gyümölcsfáról tudunk Magyarországon, amely közterületen áll, és vélhetőleg nincs valódi gazdája, gyümölcsét pedig a madarakon kívül senki sem fogyasztja el. Erre a helyzetre kínál megoldást a gyümölcstérkép.hu honlap. A projekt egyik ötletgazdája, Bognár Levente lesz műsorunk vendége. Ha tehetik, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
Salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. Hey! I believe in the crucifixion, by his blood I have been set free. I believe in the resurrection. Hallelujah, his life is destined. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' name.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Tőkés Zoltán református lelkész vagyok, Csengerből. A zsidókhoz írt levél harmadik fejezetéből az első két, valamint az ötödik, hatodik verseket olvasom. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához, az ő háza mi vagyunk, a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Kedves testvérek! A zsidókhoz írt levél igazán különös hangvételű. Az egész új szövetségben egyedül itt nevezik Jézust apostolnak, azaz küldöttnek. Jézus egyszerre apostol és egyszerre főpap, küldött és egyúttal közben járó. A levél elején elindult az a folyamat, melyben bizonyítja a szerző, Jézus mindenkinél nagyobb. Nagysága nem mások ellenében értendő, hanem létéből fakad, mert ő valóságos Isten, és egy személyben valóságos ember is. Ember voltából fakadóan megértő, türelmes és együttérző, istenségénél fogva pedig megváltó, sőt megszentelő is. Innen hát a megszólítás, szent testvéreim. Mi nem a magunk jogán, vagy magunk miatt vagyunk szentek. Minket az Isten megszentel, azaz megtisztít, szentségünk forrása, eredete, maga a megszentelő Jézus Krisztus. Ahogyan Péter első levelében olvassuk az első fejezet 14.-16. verseiben, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Igényben Mózes jelentősége kerül az előtérbe. Őt a mindenható Isten törvényével, a 10 parancsolattal szokták hagyományosan azonosítani. Jézus Krisztust a megdicsőülés hegyén két személy keresi fel a menny dicsőségéből, akik beszélnek vele eljövendő dolgairól. Mózest és Illés prófétát látjuk. Mózes hűségét és elhívásához való ragaszkodását, hűségét egész élete jellemzi. Mózes számunkra egyszerre esendő ember, és egyszerre egy ragaszkodó, hűséges vezető, aki méltó marad Isten bizalmára. Látjuk személyében a vezetők mindenkori küszködését, hatalmas nehézségeit, és látjuk sorsában az őt megtartó, megerősítő Istent, aki hűséges maradt ő hozzá is. Jézus és Mózes közt azonban a különbség lényegi, alapvető. Jézus istensége megmaradt, alázata saját döntése volt, vállalta még a legnagyobb mélységet, a kereszthalált is a bűnös embervilágért. Jézus háza maga az egyház, amelyhez ő hűséges maradt, azaz ragaszkodik hozzá, nem csak akkor, hanem ma is. Nem a hatalomhoz, hanem a benne megmutatkozó kegyelemhez. Péter első levele második fejezetében így olvassuk. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek föl lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szolgáljunk hát neki, szentségben és igazságban, követve őt, aki feje az egyháznak, és aki igaz megváltunk. Övé legyen a dicsőség, mint most, mint örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálaadással köszönjük azokat a hitvallókat, akik előttünk jártak, és akiknek munkáját folytathatjuk az egyházban és a gyülekezetekben. Hadd legyünk jó sáfáraid, hogy hűséggel és kitartással járjuk földi utunkat. Add, hogy Jézus Krisztus nevéhez méltóak legyünk és maradjunk, mint most, mint örökkön örökké. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
And all
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá válhatnak az extrém hidrológiai események, köztük a kisvizek, melyek következményeit a hazai folyók jelentős részén évtizedek óta tartó medermélyülés is súlyosbítja, derül ki a Magyar Tudományos Akadémia háttéranyagában. A kutatás szerint a mostani dunai kisvíz jól mutatja, hogy a vízhiány egyre nagyobb kihívást jelent a magyar vízgazdálkodás számára. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a Duna magyarországi szakaszán az elmúlt 6 évtizedben átlagosan csak nem 2 méterrel süllyedt a meder, míg a Tiszán és a Dráván az elmúlt évszázadban mintegy 1,5 méteres szint süllyedés következett be. A Magyar Tudományos Akadémia szerint nincs minden helyzetre alkalmazható egységes megoldás. A kutatások alapján a folyók természetes működésének helyreállítása, a víz visszatartás növelése, a természet alapú beavatkozások, a hordalék gazdálkodás fejlesztése, valamint a meglévő és új vízügyi létesítmények összehangolt alkalmazása egyaránt hozzájárulhat a klímaváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodáshoz. 8 közép- és dél-kelet-európai alkotással várja a közönséget szeptemberben a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál új V4 Plus versenyszekciója, mely a korábbi East of Europe programot váltja fel, közölték a szervezők. Azt írták, az új elnevezés jobban tükrözi, hogy a szekcióban a visegrádi országokból, valamint a térség további államaiból érkező filmek kapnak helyet. A program célja pedig az, hogy olyan régiós alkotásokat mutasson be, melyek a magyarországi moziforgalmazásba többnyire nem jutnak el. A fesztivál nyitó filmje a horvát Igor Seregi Lagzi című vígjátéka lesz, mely minden idők legsikeresebb horvát mozifilmje. Magyar alkotásként Novák Erik 10 éjszakás kaland című új filmje szerepel a szekcióban. A nyitó film kivételével a V4 Plus versenyszekció vetítéseit a fesztivál új állandó helyszínén a legmodernebb technikával felszerelt Tudomány és Technika háza színpadán rendezik meg. Mintegy 40 kültéri és beltéri kiállítóval megnyílt a hajdúsági expó Hajdúböszörményben. Búza László szakállamtitkár arról beszélt, hogy a magyar mezőgazdaságban új stratégiára van szükség, melyben prioritást kap a magyar élelmiszer feldolgozása. Hangsúlyozta, hogy a szaktárca szorgalmazza a megtermelt javak helyben történő feldolgozását. Az idén a Virágzó Hajdúság szlogennel megnyitott 37. hajdúsági expó 3 napon át augusztus 9-ig várja a látogatókat. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállítás és vásár bemutatkozási és tanálkozási lehetőséget kínál a térségi agrárium szereplői, gazdálkodói és szolgáltatói számára, akik szakmai fórumokon, konferenciákon és kiállításokon is tájékozódhatnak a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről.
Az időjárásról.
Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hogy most ez hidegen, a Sydney-ben holnap egy szigeten várom, házam a csomagom, jó kedvemet elpakolom, kártyán a vagyonom. Repíti szél a képzelet szárnyán kimerült lelkemet, magam felé tartom a kezem, miért kell ez így legyen. Kattan az ár, menni muszáj. Itt a tél, most mennem kell. Az ajtó nyitva áll, kattan az ár. Most menni muszáj.
Visszajövök majd én is egyszer, ha lesz még újra nyár.
Legyen úgy, mint rég. Csak is akkor volna jó, ha nem csak arról szólna minden, ami kézzel fogható. Mindenki ott fog várni rám, hol véget ér az út. Hátam mögött hagytam minden süllyedő hajót.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, már több mint 23 ezer olyan gyümölcsfáról tudunk Magyarországon, amely közterületen áll, és vélhetőleg nincs valódi gazdája. Gyümölcsét pedig a madarakon kívül senki sem fogyasztja el. Erre a helyzetre kínál megoldást a gyümölcstérkép.hu honlap. A gyümölcstérkép kezdeményezésről Bognár Levente alapítóval Hegedűs Márk beszélget a következő percekben.
Hogyan született meg bennetek az ötlet, hogy létrehozzátok ezt a gyümölcstérkép honlapot, adatbázist, hogy megtalálhassuk a közterületi gyümölcsfákat Magyarországon?
Először is köszönöm a meghívást. Először is gyorsan beszeretném jelenteni, hogy a társam, a Berci Bertalan nem tudott eljönni, úgyhogy most egyedül fogom képviselni mindkettőnket. A kérdésedre a válasz pedig, ez egészen, nem is tudom mennyire mélyre menjek vissza. Én mindig természetkedvelő voltam, és volt bennem egy ilyen érzés, hogy kicsit, mintha az ember és a természet az így külön válna egymástól. Így főleg a városi érdeklődés miatt, ahogy elköltöztem különböző városokba, elkezdtem dolgozni. Kialakult bennem egy ilyen érzés, hogy mintha ugye a természettől kicsit így az emberiség külön válna. Most ez egy szubjektív élmény volt, vagy ez egy ilyen objektív élmény, ezt nem tudom megmondani, nekem ez az érzésem volt. És akartam ezzel az érzéssel valamit csinálni, és körülbelül két évvel ezelőtt Budapestre költöztem. Itt megismerkedtem sok emberrel, többek között a Bercivel is, a alapítótársammal is. Közös dolgokat kezdtünk csinálni, futni, mentünk, mindenféle közös eseményre jártunk. Egyik ilyen futás alkalmával megszomjaztunk, megéheztünk, és valahogyan felmerült az ötlet, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy füge a közeli fán, és akkor tudnánk enni, és akkor ez egy ilyen életérzést ad, hogy lényegében ugye ingyen tápláljuk magunkat azzal, amit a természet ad. És ez annyira érdekes ötlet volt számomra, hogy kicsit még ez a futás után, a gondolat után, miután ezt megbeszéltük, elkezdtem agyalni rajta kicsit egyre komolyabban. És amikor például lefeküdtem, ment aludni, akkor ez a gondolat vissza-vissza jött a fejembe. Tehát egyre inkább így dolgozott bennem ez a gondolat, hogy milyen jól lenne ez. És aztán megbeszéltük, hogy ültetünk, hogy minél több fát ültessünk. Ugye ennek vannak akadályai, ugye nem az a cél, hogy most a saját területünket megvegyük, és oda ültessünk, hanem inkább egy ilyen közösségi projektre gondolkodtunk, hogy milyen jó lenne, hogyha ez elérhető lenne mindenkinek. És tényleg csak poénból elkezdtünk ültetni olyan helyekre, amiket úgy láttuk, hogy ott ez működhet. És azzal a célra, hogy majd ha megnő, akkor ezt az élményt más is át tudja élni, ahogy mi is át tudjuk élni, hogy amikor valaki megszomjazik, vagy megszületik benne az igény, hogy vegyen egy gyümölcsöt a fáról, akkor az könnyen elérhető legyen.
Viszont az általatok ültetett gyümölcsfáknál megvan nyilván az a korlát, hogy az évek mire az termőre fordul. Persze lehet, hogy olyan facsemetéket ültettetek, amik már majdnem termőre fordultak, de nyilván benne van az, hogy annak meg kell nőni akkorára, hogy arról lehessen szüretelni. Viszont tovább ment az ötletetek, mert a meglévő fákhoz is nyúltatok. Ez hogyan született meg, hogy jó lenne akkor a meglévőket is bevonni ebbe a...
Tehát nagyon lelkesen elkezdtünk ültetgetni, és ez a térkép ez egy útközben formálódott meg bennem, mivel programozó, informatikus weboldal fejlesztő vagyok, és akartam egy ilyen célzott, specifikus weboldalt erre, és feltettem ezeket az ültetéseket erre a weboldalra. De akárhogy hirdettem ezt a weboldalt, nem volt nagy aktivitás iránta, tehát hogy nem tudtam egyszer elérni embereket, és megszületett bennem az ötlet, hogy mi lenne, hogyha nem az ültetéseket jelölnénk, hanem már a meglévő fákat, ugye értéket, ami már jelen van, a mostban. És nem a 10 évre menő jövőben néztem előre, hanem ami már most elérhető. És így jött meg ez az ötlet, hogy rengeteg gyümölcs van az országban, vannak adatok is. Keresgettem az interneten, hogy akkor mi az, ami már most elérhető adat ezzel kapcsolatban. És találtam bizonyos forrásokat, és akkor... ezeket összeszedtem egy helyre, és a lehető, az volt a célom, hogy egy ilyen olyan formában megjelenítsem vizuálisan őket, ami nagyon egyszerűen érthető. És akkor úgy nem jut az ötlet, hogy akkor ilyen ikonos módszerrel, ugye minden egyes gyümölcsfának a gyümölcséből legyen ikon csinálok, és akkor azt teszem rá a térképre.
Most a gyümölcs térkép oldalon 23 ezer fa van megjelölve, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük. Te mennyiről találtál forrásokat közterületi gyümölcsfákról, amiket most említettél? Mennyi az, amit ehhez hozzátettek már a lelkes anonim segítők? És akkor ennek fényében hogyan értékeled ezt a 23 ezeret?
Az internetes forrásokból, hát nagy mennyiség adatot sikerült összeszedni, 20 ezer, kb. 21 ezer, azt hiszem valami ilyesmi. Azt éreztem, hogy alapadat mindenképp kell ahhoz, hogy csatlakozzanak sokan, ezért muszáj volt megtenni mindent ahhoz, hogy a lehető legtöbb adatot mindenféle forrásból összeszedem, és ezért feltöltöttem ezt a rengeteg fát. És nem is a fa szám lepett meg igazából a növekedés által, hanem a regisztrációk száma, meg az aktivitás. De persze, mióta beindult az oldal és kikerült, különböző sajtó megjelenéseink voltak, azóta egy olyan 1500 fát adtak hozzá körülbelül. Ez nagyon nagy szám szerintem, kb. Egy hónap alatt. Nagyon sokat nőtt a regisztrációk száma. Most egy ilyen kicsit ilyen alacsonyan hullám van, tehát ugye amikor a sajtó megjelenések elmúlnak, akkor lejjebb megy ez a növekedés, de van egy ilyen hullám. Hát nagyon motiváló egyébként, hogy ennyien regisztrálnak és használják az oldalat. Van, aki például 160 fát jelölt meg, tehát ez egy nagyon nagy szám szerintem. Úgyhogy igazából ez a legmotiválóbb, amikor látom, hogy valakinek ennyire betalál az ötlet.
Az elárult, hogy melyik városból volt a 160?
A Békés Csaba. Ez egy illető 162 fát jelölt Békés Csabán. Lehet, hogy csak nem Békés Csabán jelölte az összes fáj, de a fák nagy része, amiket jelölt, az Békés Csabáról van.
Akkor ő elég jól ismeri a környezetét.
Valószínű, Békés Csabáról számozik, és ott igen, azért járkál, körbejárkál, és akkor bejelölgeti.
Még egy adatot én idehoznék a 23 ezer fa mellett, hogy 200 különböző településről vannak adatok, ami szerintem mutatja azt, hogy azért tényleg sokaknál betalált a dolog. Az én szülővárosomban egyetlen fadebe van jelölve, ez egy kis Bács-Kiskun megyei település, csak kíváncsiságból elkerestem, és lokalitásban is azért szerteszét az országban is, mivel a mi rádiónk egy ilyen lokális rádió, azért említsük meg, hogy az érdeklődők találhatnak Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza térségéből is már megjelölt fákat, de azért látszik statisztikailag, hogy a legtöbb fa a fővárosból van bejelentve.
Igen.
Meglep téged ez a lokalitás, vagy inkább azt látod benne, hogy ki tudott lépni a fővárosi fókuszból a kezdeményezés?
Ez is volt a cél, tehát hogy azt éreztem, hogy muszáj a központból mutatni azt, hogy működik a koncepció, és ezáltal oda az ott lévő fákra fókuszáltam elsősorban, de nagyon is az volt a cél, hogy minél több helyen jelölgessenek és csatlakozzanak. Mert ugye tegyük fel évek után, tehát tegyük fel tényleg, most ez így növekszik, lesz még egy hullám, vagy nem tudom. Az a cél, hogy tényleg akár több ezer felhasználó legyen, több ezer fát adjanak hozzá, vagy akár 30-40-50 ezer fa legyen mondjuk pár év múlva hozzáadva. És igen, hogy legyen egy ilyen adatbázisunk az egész ország szerte. És mindenképp az a cél persze, hogy az egész országban tudjuk, hogy merre vannak ezek a fák. Ugye, hogy ez a fajta kapcsolódás, ez a fajta tudatosság a gyümölcsfák iránt, ez így növekedjen. Ez ugye a projektnek célja lényegében.
És mi a tapasztalatod akár a te mikroközösségedben, akár a felhasználók visszajelzése alapján, hogy ezek a fák egyébként, amik most megtaláltuk az oldalatokon, ezek olyan fák, amiről soha senki nem szedte le a gyümölcsöt, amíg nem került fel erre a térképre, vagy olyanok, amik egyébként így is megtalálták azokat, akik ezt leszüretelték. Tehát mennyire van olyan tapasztalatod, hogy sikerül olyan fákhoz vezetni embereket, aminek a termése úgymond kárba ment, nem ette meg senki eddig?
A saját tapasztalatomat tudom mondani ezzel kapcsolatban. Én nekem ez úgy néz ki, hogy mászkálok a városban, bizonyos helyre megyek, és akkor meglátok egy fát. Hát amikor többször meglátom a fát, és többször látom, hogy az alsó ágairól hiányoznak a gyümölcsök, és a felső ágairól meg teli van, és szinte elszáradnak a gyümölcsök, tehát hogy egy hónap múlva visszamegyek, és a száradó megy gyümölcsöket látom, akkor az is ad arról tanúbizonyságot, hogy egyébként erre van igény, és az emberek szedegetik, de nincs szervezett módja ennek. Nem csak az én adatom által találtak meg fákat, hanem az, hogy 1500-et már hozzáadtak. Szerintem az egy egyértelmű jel arra, hogy ez működik. Egy olyan szándékkal, hogy ne vesszen kárba, és más is megtalálja ezt.
Azt a mondatot akartam belőled előcsalogatni, bevallom, amit olvastam, valamelyik kötök nyilatkozta valamelyik sajtótermékben, én azt hiszem a Telexes cikket olvastam, ami veletek készült, hogy ha egymás mellé tesszük azt, hogy mennyibe kerül a boltba egy kiló gyümölcs, és hogy vannak fák az országban, amiről senki nem veszi meg a gyümölcsöt, akkor az egy ilyen furcsa kontraszt.
Igen, tehát lényegében így indult ez az egész weboldalnak a növekedése, az úgy indult, hogy én kimentem az egyik megyfáról, amit megtaláltam a térképen, közelemben, szedtem róla körülbelül egy kiló megyet, és csináltam egy ilyen posztot közösségi médián, hogy összehasonlítottam a én általam szedett medgyet, hogy az mennyibe került, hogy ugye 0 forint volt, azzal szemben, amit ugye a közeli boltban tudtam volna vásárolni. És ez annyira betalált sok embernek, hogy ott van az érték a területen, senki rá sem bagózik, ugye, és tényleg is lehet szedni róla. Tehát innen indult lényegében az egész mozgalom, hogy csináltam egy ilyen nagyon egyértelmű vizualizációját annak, ami lényegében probléma, hogy van egy ilyen érték, fán, és nem veszi észre senki, és igen, ez erre próbál rámutatni a dolog, a mozgalom.
Mennyire merült föl ebben a folyamatban jogi kérdés, tehát, hogy ki az a fa? Te gondolkodtál-e ezen, hogy ez felmerülhet, vagy került-e ilyen hozzátok, hogy valaki levelet írt, hogy hát azt a fát mégse tegyétek már föl a térképen, az valójában az enyém? Van-e ilyen történet?
Ez eléggé szürkezónás téma szerintem. A projekt célja az tényleg az, hogy azokat a fákat célozzuk meg, amikről tényleg nem szed senki, tehát hogy léteznek azok, de nem veszi őket észre senki. Ez ugye a fő célja a projektnek. Na most így mellékágon lehet, hogy bejelölnek egy-két olyan fát, ami mondjuk egy ilyen közterületi magánbirtokon van, vagy valamiféle módon nem a állami, hanem valakié. Ugye nem az a cél, hogy rongáljuk, vagy hogy arra bátorítsuk az embereket, hogy ezekről a fákról szedjenek, hanem tényleg arról, amire nem figyelünk, nem veszük észre. Ez ugye a fő célja a projektnek. Volt vita ebből, hogy most akkor húha, mi lesz így, hogyha publikussá tesszük ezeket a fákat, és akkor most akkor ebből veszekedés lesz. Azóta már kiírtam egy ilyen 10 pontos közösségi útmutatót a weboldalra, és ebben leírjuk ezt pontról pontra, hogy mi a fő cél, és a szabályok. Ugye értelemszerűen az ember érzi ezt belül, korrekt, jó szándékú ember ezt érzi, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem. Úgyhogy ezeket pontba kell venni, írásba kell venni. Volt egy másik része a kérdésnek, azt esetleg megismételnéd, mert azt lehet, hogy arra nem válaszoltam.
Hát, hogy volt-e már ebből olyan konfliktusotok, hogy mondjuk egy fa tulajdonosa írt nektek, hogy létszi, vegyétek le?
Igen, az a rész, igen. Konfliktus. Amikor kikerült a Telexre, akkor sokan megkerestek. Volt, aki arról írt, hogy ezt ültette, ezt a nagyapája ültette ezt a fát, és akkor ezt ne kerüljön be, mert akkor nem akarja, hogy ebből szedjenek, vagy ezt rongálják ezt a fát, és akkor bekerült egy olyan funkció, hogy törlés kérelmezése, akkor még ez nem volt benne, de ahogy a felhasználók jelzik az igényeket, úgy ugye adaptálom ezeket az igényeket, és azóta bekerült ez a funkció, és akkor lehet most már kérelmezni a fák törlését. A másik eset pedig az volt, hogy a budai arborétumból a fővárosban, és volt pár fa jelölve, és ezt is egy releváns illető jelezte nekem, hogy ezt egyrészt, hogy töröljem a fákat, mivel azok a fák az ottani élő világnak a részei, és hogy nem akarja, hogy az emberek azért menjenek oda, hogy szedjenek arról. Meg hogy ne is lehessen egyáltalán jelölni, tehát hogyha valaki jelölne az arborétumba, akkor ezt ne is lehessen. És ezeket majd idővel ugye beleviszem a weboldalra, ezeket a funkciókat.
Ez már egy ilyen érdekes fejlesztői kérdés. Ez megoldható? Tehát be tudsz majd, ezt meg tudod oldani, hogy bizonyos területeken ne lehessen egyetlen jelölni, mert az mondjuk egy olyan...
Igen, tehát van erre már most elképzelésem. Úgy működik ez, hogy amikor valaki bejelöl egy lokációt a térképen, ugye annak van egy ilyen két számértéke, hogy hosszúsági és szélességi fok. És ebből az értékből egy algoritmus segítségével ki tudjuk számolni azt, hogy melyik városban vagyunk. Vagyis nem csak a város, hanem a pontos utcát is meg. És ilyen módon tudok egy olyat csinálni, hogyha ez az algoritmus azt adja ki, hogy budai arborétum, akkor ott letiltom ezt a fa hozzáadását, és lényegében ennyi a megoldás.
És ha már ilyen fejlesztői kérdéseknél vagyunk, neked ez így nem gyümölcs szempontból, hanem informatikai szakmai szempontból mit adott ez a projekt? Sokat tanultál ebből?
Ó, hát rengeteget. Igen, abszolút. Most egy olyan periódusban vagyok, hogy részmunkában dolgozom egy másik projekten, és így most így több időm van saját projektre. De annyira, hát hogy mondjam, önazonos a projekt velem, tehát nagyon élvezem és nagyon éltet ez a projekt. És az, hogy lényegében ezeket az elképzeléseket ugye a technikai szinten megvalósítom, amiket a felhasználók írnak, azokat is meg tudom valósítani. Ez nagyon, nagyon erősen visz előre. Technikailag is, mint fejlesztő. Még talán azt nem is mondhatom, hogy vállalkozó, startup, alapító, de talán majd. A lényeg az, hogy egy olyan szintre vigyem a dolgot, hogy már fenntartható. Mert ugye még most jelenleg inkább ez ilyen közösségépítő értékadás van a fő szerepen, de olyan irányba akarom elvinni ezt a projektet, ami fenntartható is, és bevételem is van belőle akár.
És ezt hogyan gondolod, ha elárulható egy-egy gondolat belőle?
Lesznek implementálva új funkciók, például a webshop, tehát bizonyos releváns növényeket fogok tudni árulni. Van egy-két ötletem még, de most ez így a legerősebb elképzelés. Nagyon szeretek termeszteni ilyen különlegesebb növényeket. Rengeteg sok olyan növény van, ami magyarországi klímában is termeszthető. Vagy akár kis védelmet kell adni neki télen, de nagyon sokat lehet vele nyerni, hogyha termesztjük ezeket a főként gyümölcstermelő növényeket, és ebbe az irányba is akarom elvinni a projektet, hogy ezekre is egy ilyen rávilágítani ezekre a növényekre jobban. Igen, ezeket akarom árulni. Teljesen hobbi az egész dolog, tehát hogy hobbiként indult, de ahogy most így növekszik, már látom magam előtt a célt, és hogy hogyan lesz ez fenntartható.
És az benne van a jövőbeli terveidben, terveitekben, hogy az indulópontot, a fa ültetést, azt folytatjátok a projekt keretén belül?
Abszolút, abszolút, abszolút. Tehát az ültetéssel kapcsolatban az történt, hogy sok ültetéseink sajnos lelettek ugye kaszálva, mert olyan helyre ültetjük, ahol ezek a tavaszi tisztító, kaszás, park rendben tartó emberek végigmennek, ugye? Akkor sajnos lekaszálják a növényeket, a ültetéseket. Úgyhogy ezért is tértünk át inkább arra, hogy a jelenlévő fákat jelölünk és a térképen. Részben ezért ment ebbe az irányba a projekt. De ahogy növekszik, és látjuk az aktivitást, így egyre elérhetőbbé vál az is, hogy önkormányzatokat megkeresni, és akkor bevonni őket. Én teljesen reálisan látom azt, hogy ha megtaláljuk a megfelelő szemét, akkor akár tudunk kooperálni, és egy ilyen közös csoportos közösségi ültetést csinálni, és akkor megjelenni a térképen. Ez mindenképpen cél.
És egy záró kérdés. A beszélgetés legelején azt mondtad, hogy úgy látod, hogy az emberek, a városi emberek jobban eltávolodtak a természettől, miközben benned mindig ott volt a természet közeliség, természetjeles. Most így, hogy foglalkozol ezekkel a fákkal, hogy fókuszba tudtad helyezni ezeket a fákat más emberek előtt is, meg tele vagy tervekkel, amikről most az elmúlt percekben beszéltél, közelebb érzed-e magad így a természethez, mint mondjuk a projekt előtt érezted?
300% mértékben persze. Tehát érdekes, hogy igazából mint programozó informatikus, tehát ugye gép előtt ülök sokat. De hogy mégis az, hogy egy olyan projekten dolgozom, ami ugye ezt segíti, az valahogy nekem is egyszerűen hozzákapcsol ez a témához, és annak ellenére, hogy a gép előtt ülök és programozok, annyira érzem ezt a kapcsolódást, úgyhogy mindenképp nagyon sokat segít.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a gyümölcstérkép kezdeményezésről Bognár Levente alapítóval Hegedűs Márk beszélgetett.
Riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.